mai témám az árupiac, ezen belül is a Kénszi vagy Kénszi János árupiac. Azért tettem ezt itt zárójelbe, kérem, hogy most már mindenki rám figyeljen. Azért tettem zárójelbe, mert hát ez vita tárgya, ebben most nem akarok belemenni, de hogy ez a modell, amit a tankönyvekben, beleértve az önök számára megjelölt tankönyvben is, mint Kénszi modellt mutatnak be, hogy ez mennyire felel meg az eredeti Kénszi elképzeléseknek, többféle interpretáció van a Kénszi nézetekkel kapcsolatban, ez a mainstream, a főáram közgazdaságtanban elterjedt. Én csak jelezni szeretném, hogy azért vannak alternatív értelmezések is. Nos, jó lehet a Kénszi vagy Kénszi János árupiacról fogok beszélni a mai előadáson, azért, hogy a mondani valója jobban kijöjjön, legalábbis induláskor az alapfeltevések tekintetében szembeállítanám egymással a klasszikus, neoklasszikus és a Kénszi elképzeléseket, hogy kijöjjön a tartalma ennek. A neoklasszikus, klasszikus árupiac az a következő előadáson fog majd feltehetően bemutatásra kerülni. Nos, egy történettel kezdeném, ami egy vezérfonala lehet tulajdonképpen ennek a problematikának. Ugye mindenki számára ismert, hogy van egy ilyen történet, ez az aranytojás-tojótyúk története. Ugye az aranytojás-tojótyúkot nem szabad levágni, mert hogyha levágjuk, ugye akkor nem fog aranytojásokat tojni, és azokból nem fognak újabb kis csibék kikelni, amelyekből újabb aranytojás tojótyúkok ugye lesznek, és ezek még több tojást fognak tojni. Tehát ugye ha levágjuk, akkor elvágjuk a lehetőségét a növekedésnek, a gazdagodásnak, hogy valamikor ugye majd még több tyúkot tudjunk enni, ha már mindenáron enni akarunk valamit. Ez a történet a klasszikus vagy neoklasszikus modell logikája, kérem, hogy mindenki figyeljen most már, jó? Tehát ez a klasszikus vagy neoklasszikus modell alapfeltevése, ugye egy társadalom egy adott időszakban, mondjuk egy adott évben létrehoz valamekkora jövedelmet. És hát ennek egy részét elfogyasztja. Ami marad, azt megtakarítja. És ezt a megtakarítást felhasználjuk ugye arra, egy adott ország, hogy befektessük, beruházzuk, és a beruházás létrehoz majd újabb kapacitásokat, amivel a jövőben nagyobb jövedelmet, nagyobb nemzeti jövedelmet lehet előállítani. Tehát ha most sokat fogyasztunk, akkor ennek az az ára, hogy a jövőben kevesebbet fogunk fogyasztani. Ha most viszont meghúzzuk a nadrágszíjat, akkor ugye, vagyis kevesebbet fogyasztunk, de többet takarítunk meg, akkor ez a jövőbeni nagyobb fogyasztás reményével kecsegtet bennünket. Vajon igaz-e ez a történet? Azzal kezdeném, hogy valójában abban a modellben, a kénszianus modellben, amelyet most be fogok mutatni, ez nem igaz. Ez a klasszikus, neoklasszikus feltevéseken alapul. A Kénszi modellben ez nem fog érvényesülni, nagyon egyszerűen azért, mert maga a nemzeti jövedelem, amelyből a fogyasztást, és ugye ennek maradványaként a megtakarítást létrehozzuk, az maga is változhat. És ha ez változtatható, például gazdaságpolitikai eszközökkel, akkor nagyobb jövedelemből többet lehet fogyasztani is, meg megtakarítani is. Na most az árupiac alapfeltevése, azaz összes kereslet és az összes kínálat viszonya. Tehát, hogy az összes kereslet és az összes kínálat hogyan találkozik, illetve hogy melyik a meghatározó. Legáltalánosabban azt lehet mondani, tehát itt a klasszikus feltevéseket fogom ezen az oldalon, míg a másik oldalon a Keynesi vagy keynesiánus feltevéseket egymással szembeállítani, hogy a klasszikus feltevések szerint, és ezen nyugszik ez az aranytojás tojótyúk történet is, alapvetően a kínálat, az összes kínálat határozza meg az összes keresletet, míg a Keynesi modellben ez pontosan fordítva van, tehát az összes kereslet, ami meghatározó az összes kínálattal szemben. Milyen általános érv van emellett? Emellett az érv mellett gyakorlatilag az úgynevezett C-törvény, vagy annak valamilyen formája húzódik meg. Keynes egyébként a kritikáját, amelyben ugye elvitatta a kínálat meghatározó szerepét, éppen erre a C-törvényre koncentrálta. Jean-Baptiste C, francia közgazdász, erről a többek között erről a törvényről lett híres, fogalmazta meg először, és ezt utána sok közgazdász elfogadta, és ez a klasszikus rendszernek a bázisa, hogy minden kínálat az megteremti a saját keresletét. Tehát minden kínálat egyúttal keresletet is teremt. Ezt a következőképpen próbálta alátámasztani. Azt mondta, hogy ugye egy árutermelő gazdaságról van szó, feltételezzük, hogy mindenki árut termel. Aki előállít egy árut, azon nyomban igyekszik azt eladni, nehogy kezében az értékét veszítse. Majd az érte kapott pénzt is igyekszik elkölteni, mert a pénz értéke is romlandó. Ezért minden áru már a megtermelése pillanatában egyúttal keresletet is képvisel, saját ellenértéke teljes erejéig. Tehát ha mindenki olyan mértékben vásárol, amekkora jövedelme az áruk eladásából keletkezik, akkor értelemszerűen minden kínálat vele egyenértékű keresletet vált ki. Ebből az következik, hogy az összes kínálat az mindig meg fog egyezni az összes kereslettel, nem lesz kereslet hiánya gazdaságban. Ez alapvetően ütközik azokkal a jelenségekkel, amelyek tapasztalatilag jelennek meg, ugye nem csak a közgazdászok, hanem a hétköznapi ember szeme előtt, hogy vannak olyan szituációk a gazdaságban, és ezt válságnak nevezzük, amikor a kereslet az nem elegendő, megtermelték az árukat, de nem tudják ezeket eladni, mert nincs rájuk kereslet. A válság az egy alulkeresletes állapot. A klasszikus modellben tulajdonképpen ez a válság nem fér bele, vagy ha belefér, akkor ennek valami külső oka lehet. Tehát, hogy megbénulnak azok a mechanizmusok valamilyen oknál fogva, amelyet a gazdaságra, a piacgazdaságra jellemző. Tehát a C-törvény ellentetje, amit Keynes megfogalmaz, tehát aminek alapján kritizálja, hogy az a jellemző, hogy eladatlan áru, és elköltetlen pénz állhat egymással szemben. Tehát eladatlan áru és elköltetlen pénz állhat egymással szemben. Ez azt jelenti, hogy a kereslet az nem elegendő, megtermelték az árukat, de nem akarják őket megvásárolni. Mi lehet ennek az oka? Hát lényegében az, amit a C-törvényben fölvetett C, csak úgy, hogy ez a láncolat megszakad. Tehát az első része a tételnek, mely szerint, ha valaki előállít egy árut, és azon nyomban igyekszik azt eladni, ez rendben van, mondja Keynes. A második része viszont már nem igaz. Tehát, hogyha keletkezett ebből egy jövedelmem, akkor én azt nem akarom feltétlenül elkölteni. Nem akarom feltétlenül elkölteni. Lehet, hogy egy részét megtakarítom ennek a pénznek. Nem fogok vásárolni. Azért, mondja Keynes, mert a gazdaságban, ebben a gazdaságban, a piacgazdaságban a pénz az egy öncél. Tehát pénzért mindig lehet árukat kapni, de az árukért nem mindig lehet pénzt kapni. A pénz egy különleges dolog. Így fogalmazza Keynes, az emberek a holdat akarják, ugye, ami szépen csillog, hát az a pénz. És nem lehet akkor munkásokat foglalkoztatni, hogyha mindenkinek olyasmire irányul a kereslete, amelyet nem lehet termelni, és ez a pénz. Tehát a pénz segítségével támadja a széttörvényt, és ennek következtében feltételezi, hogy valójában az, hogy mekkora a ténylegesen eladott árumennyiség, és ezen keresztül a jövedelem, a makrojövedelem, azt a kereslet fogja meghatározni, és tipikusan az a jellemző, hogy a kereslet az nem elegendő a lehetséges kínálat realizálására. Ez természetesen nem csak eladatlan árukban és elköltetlen pénzben jelenhet meg, hanem megjelenhet eleve meg nem termelt árukban. Meg nem termelt árukban, tehát kihasználatlan kapacitásban, kihasználatlan munkaerőben. Tehát ennek velejárója, hogy nincs munkanélküliség, és nincs kihasználatlan kapacitás. Itt viszont, ugye ezzel szemben előfordulhat, hogy meg sem termelik az árukat, tehát munkanélküliség és kapacitás kihasználatlanság. A jellemző. Ez teremti meg, tehát már most az elején leszögezem, bár ez majd a gazdaságpolitikai rész általánosabb bemutatásakor fog kiderülni, hogy nyilván ebben az esetben, hogyha eleve a gazdaság az mindig a teljes foglalkoztatás mellett és teljes kapacitás kihasználás mellett üzemel minden évben, akkor nincs szükség állami beavatkozásra, illetve nincs lehetőség olyan gazdaságpolitikára, amely növelni tudná a nemzeti jövedelmet, mert valójában ez mindig a potenciális szintjén van, YP-vel jelölöm a potenciális jövedelmet. Na most ebből következik, hogy, bocsánat, még itt, ugye ebben a Keynes-féle megközelítésben itt van lehetőség. Ha a keresletet fokozni tudjuk, a keresletet valamilyen módon serkenteni tudjuk, akár úgy, hogy maga az állam lép föl pótlagos kereslettel, akkor lehetséges a nemzeti jövedelem növelése, hiszen ez nem a potenciális szinten van. Na most még egy pillanatig visszamegyek a széttörvényre, illetve annak a kritikájára, hogy szemléletileg a filozófiáját érzékeljék ennek. Ugye, mit mond Keynes? Azt mondja, hogy rendben van, az eladatlan ár, bocsánat, az árukat megtermelik és el akarják adni. De az érte kapott pénzt azt nem feltétlenül akarják elkölteni. Ha csak egyetlen szereplő megteszi azt, hogy nem költi el a jövedelmét, sőt, még hozzátesszük, hogy más sem költi el helyette, mert még ez a lehetőség is benne van. Az azt jelenti, hogy van egy hiányzó kereslet. De ez a hiányzó kereslet, ez azt eredményezi, hogy aki eladni akart, mondjuk ennek a személynek, az nem tudja eladni az áruját. Ha ő nem tudja eladni az áruját, akkor kisebb lesz a bevétele. Ha kisebb lesz a bevétele, akkor kevesebbet fog tudni vásárolni. Ha ő kevesebbet vásárol, akkor megint valaki nem tud annyit eladni, mint amennyit szeretett volna. Tehát egy kieső kereslet, vagy néhány kicsi kieső kereslet nagyméretű kereslet hiányá kumulálódhat egy gazdaságban. És itt lép be ugye a pótlólagos kereslet, az állam, majd mint látni fogjuk, amely ezt a hiányzó keresletet pótolja. A hiányzó kereslet pótlása viszont egy ellenkező irányú kumulatív folyamatot indíthat el, vagyis az összkeresletnek és ezen keresztül a nemzeti jövedelemnek a kereslet eredeti többletkereslet többszörösével történő növekedését. Ez lesz a lényege ennek a keynesiánus modellnek. Mindenki tudja, ugye most válság van, még nincs vége ennek a válságnak, de amikor kirobbant ugye ez a válság, akkor a különböző országok kormányzatai, illetve jegybankjai pontosan ilyen kereslet ösztönző intézkedéseket tettek. Hogy ennek mi a tényleges hatása, most én ebben nem megyek bele, de elméletileg, e szerint a megközelítés szerint ennek egy konjunktúra serkentő, a növekedést, a nemzeti jövedelmet növelő hatása kellene, hogy legyen. Na most lassan eljutunk az aranytojás tolótyúk eltérő magyarázatához, illetve elfogadásához vagy cáfolatához. Ugye abban az esetben, hogyha folytatom ezt a kettősséget, ha a jövedelem a potenciális szinten van, akkor ebből a potenciális jövedelemből ennek egy részét elfogyasztjuk, és a másik részét pedig ugye megtakarítjuk. A megtakarítás pedig beruházássá válik. A klasszikus feltevések szerint ugyanis a fogyasztás a kamatláb függvénye, és ugyanígy a megtakarítás is a kamatláb függvénye. Lényegében a kamatláb, majd látni fogják a klasszikus árupiac bemutatásakor, szabályozza a nemzeti jövedelem elosztását fogyasztásra és megtakarításra. Hát ez az aranytojás tojótyúk eleje, a kiinduló pont, de ez valójában majdnem ugyanaz, mint a C-törvény, annak egy kibővített változata. Ugye azt mondom, hogy a jövedelem egy részét megtakarítottam, vagyis nem költöttem el. De ha ezt valaki felhasználja ezt a pénzt, mondjuk a pénzt, amit nem költöttem el, bankba teszem. A bank pedig kihitelezi olyanoknak, akik ezt hajlandók felhasználni. Tehát a megtakarítás az beruházást fog szülni, azért, mert a beruházás is a kamatláb függvénye. Ez az aranytojás tojótyúknak ugye a titka, hogy a beruházás az automatikusan létrejön, ha létrejön a megtakarítás. Azért, mert a kamatláb szabályozza a beruházás és megtakarítás viszonyát. Ugye, ha itt ezen a tengelyen a kamatlábat, itt pedig a megtakarítást és a beruházást fölvesszük, akkor a klasszikus modellben egy ilyen összefüggést kapunk. Tehát a beruházás az negatív, a megtakarítás pedig pozitív függvénye a kamatlábnak. Az, hogy miért, ez elég triviális, ugye minél nagyobb a kamatláb, az emberek annál inkább hajlamosak arra, hogy megtakarítsák a jövedelmüket, mondjuk bankba tegyék, mert magasabb kamatot kapnak utána. Míg a beruházók azok abban érdekeltek, és akkor hajlandók többet beruházni, hogyha alacsonyak a hitelkamatlábak, és ezért ugye föl lehet venni beruházási célra hiteleket. A mechanizmus a klasszikus rendszerben azt eredményezi, hogy még akkor is, ha egyesek nem költenék el a jövedelmüket, hanem megtakarítanák, mások elköltenék helyettük. Egyébként, hogy egy kis mikroekonomiai visszatekintést adjak. Ugye mikroekonomiában foglalkoztunk az intertemporális döntésekkel. A mikroekonomiát lényegében a klasszikus, neoklasszikus közgazdászok dolgozták ki, és ezt az intertemporális döntési elvet is. Az pontosan arról szól, minden egyes háztartás az dönt arról a kamatláb függvényében, hogy mekkora legyen a fogyasztása és a megtakarítása, ami záloga a jövőbeni nagyobb fogyasztásnak. Amit ma megehetsz, ugye ne halaszd holnapra el valapján, a jelenlegi fogyasztás értékesebb. Csak akkor mondok le róla, hogyha a nem fogyasztásért, vagyis a megtakarításért kamatot kapok. A kamatláb szabályozza a jövő és a jelen nemzedék közti elosztást tulajdonképpen. Na most itt viszont egyáltalán nem így van. Ugye itt a kereslet határozza meg, amit agregált keresletnek AD-vel jelölöm, vagy jelöljük, nevezünk, határozza meg lényegében a jövedelmet, és ezt a jövedelmet költhetjük el fogyasztásra és megtakarításra. De ez semmiképpen sem a lehetséges legnagyobb torta, amit ugye lehet szeletelgetni. Na most, tehát ha a kereslet elégtelen, akkor kicsi lesz ez. Nem lesz elég nagy ez a jövedelem, és mind a fogyasztás, mind a megtakarítás kicsi lehet. A kereslet viszont az lényegében fogyasztási és beruházási kereslet. A jelölések, gondolom ismertek már ugye ez a C, a consume, a fogyasztás, I, investment, a beruházás. Tehát a neoklasszikus, klasszikus logikával szemben a Keynesi modellben a három kulcsváltozó, amit itt kiemeltem, ugye fogyasztás, megtakarítás, beruházás, az viszont ugye nem a kamatláb által összehangolt. A fogyasztási kereslet az a jövedelem függvénye, és ugyanígy a megtakarítás is a jövedelem függvénye. A tényleges jövedelemé. A beruházás az részben a kamatláb függvénye, de Keynes emellett bekapcsol egy másik változót, amit étával jelölök, ez a profitok, a várható profitok, ugye nem csak a kamatláb függvénye a beruházás. Ez egyrészt azt jelenti, ez a megközelítés, ez a hármas, most először koncentráljunk a várható profitra, hogy hiába alacsony a kamatláb, hogyha a várható profit még kisebb, profit ráta még kisebb, akkor nem fognak beruházni. Másrészt azt jelenti, hogy nincsen mechanizmus, mivel a megtakarítás az nem a kamatláb függvénye, ami a megtakarítást automatikusan beruházássá váltaná, alakítaná át. Valójában itt a viszony fordított. Itt nem érvényes az aranytojás tojótyúk története, hanem fordítva a beruházás fogja meghatározni a megtakarítást. Mégpedig oly módon, hogy ugye mivel a beruházás az a kereslet eleme a fogyasztással együtt, a kereslet változása, koncentráljunk a beruházásra, létrehozhat egy nagyobb jövedelmet, a nagyobb jövedelemből több lehet a fogyasztás is, és a megtakarítás is. Tehát közvetetten a beruházás válik a megtakarítás meghatározójává. Nézzük most ezek után, tehát miután az alap filozófiáját a modelleknek tisztáztuk, magát a Keynesi modellt. Tehát a Keynesi modell a kereslet. Ugye a kereslet az fogyasztási és beruházási kereslet. Nézzük meg, milyen tényezők határozzák meg a fogyasztási, illetve a beruházási keresletet. Kicsit bővebben. Ugye kezdjük a fogyasztási kereslettel. A fogyasztási kereslet, ahogy mondtam, a jövedelem függvénye. Mégpedig legalábbis az eredeti Keynesi elképzelés szerint a fogyasztási kereslet a jövedelem pozitív függvénye, tehát növekvő jövedelem esetén a fogyasztás nő. Ez elég triviális összefüggés, a nagyobb jövedelemből az emberek többet akarnak fogyasztani. Viszont az alakja látható, hogy a jövedelem növekedése és a fogyasztás növekedése vagyis a fogyasztási függvény meredeksége az egyre kisebb. Tehát ez a delta C per delta Y, ez egyre kisebb és kisebb. Ugye látható, hogy ezek a függőleges szakaszok egyre kisebbek delta Y állandósága mellett. Tehát egy ilyen gyökfüggvényszerű összefüggésről van szó. A jövedelem nő, a fogyasztás is nő, de nem olyan mértékben, mint ahogyan a jövedelem nőtt. Ez a csökkenő fogyasztási határhajlandóság tétele, ez a C kalap, így jelöljük, a fogyasztási függvény meredeksége, a fogyasztási határhajlandóság. Ez csökkenő, ez Keynes a fogyasztói pszichológiával magyarázza, tehát azt mondja, hogy az emberek, hogyha nő a jövedelmük, akkor növelik ugyan a fogyasztásukat, de nem olyan mértékben, mint ahogy a jövedelmük nő. Értelemszerűen ebből az következik, hogy a megtakarítás fog nőni. Vagyis a megtakarítási határhajlandóság az, jelöljük kis S kalappal, az meg nőni fog. Hiszen valójában ugye a megtakarítás az az el nem fogyasztott jövedelem. Tehát ha a fogyasztás relatíve csökken a jövedelmen belül, akkor értelemszerűen a megtakarítás az relatíve nő. Vagyis ennek megfelel egy olyan fogyasztási függvény, amelynél a jövedelem függvényében ugye a megtakarítás növekvő ütemben nő, a meredeksége egyre nagyobb. Ez eredendően már a kiinduláskor Keynesnél egy komoly probléma volt. Ugyanis ez azt jelentette, hogy ahogy a nemzetek gazdagodnak, a megtermelt jövedelemből egyre kevesebbet fogyasztanak relatíve. Abszolút egyre többet, de relatíve egyre kevesebbet. Tehát ugye ez egyúttal azt is jelenti, hogy a fogyasztási hányad a jövedelemben az csökken, a megtakarítási hányad az pedig nő. És ez probléma, mert ez egy kieső kereslet. A beruházásnak kell nőnie ahhoz, hogy ezt a kieső keresletet pótolja. Kérdés, hogy nő-e? Mert ha nő, akkor nincsen probléma. Akkor nem lenne kereslethiány. Na most a Keynesi eredeti fogyasztási függvényt, amely csökkenő fogyasztási hányadot produkál, azt leegyszerűsítették ezekben a modellekben lineáris függvényé. Ez az úgynevezett abszolút jövedelem hipotézis. Két változata, az egyik ugye egy ilyen alakú függvény, a másik pedig egy lineáris függvény. Amely ugyanezt produkálja, ugyanis ugye a fogyasztás, az a fogyasztási hányad ebben az esetben is csökken, azért mert itt van ez a konstans tagja. Na most, bocsánat, ez olyan, minthogyha ehhez a görbéhez illesztenénk egy egyenest. Ugyanazt produkálja. És hát az oka, amiért linearizáltuk, az az, hogy könnyebb ezzel a modellt felépíteni. Képletszerűen a fogyasztás az ebben az esetben egyenlő C0 plusz C kalapszor Y, ahol C kalap a fogyasztási határhajlandóság, ebben az esetben konstans. És ugye C0 az a nulla jövedelem melletti fogyasztást, az úgynevezett autonóm fogyasztást jelenti. Írjuk át ennek megfelelően a megtakarítási függvényt is, fölhasználva ugye ezt az összefüggést, hogy a megtakarítás az el nem fogyasztott jövedelem. Ugye Y-C az egyenlő S-sel, S egyenlő, tehát Y-C0 plusz C kalapszor Y, ami ugye egyenlő mínusz C0, bocsánat, itt az Y-t kihagytam, ugye Y-t kiemelve 1 mínusz C kalapszor Y-t kapunk. Értelemszerűen, mivel ugyanabból a jövedelemből egy részét elfogyasztjuk, másik részét megtakarítjuk, a fogyasztás és a megtakarítás komplementerei egymásnak, kiadják együtt a jövedelmet, és így, hogyha ezt átnevezzük, ezt elnevezzük S0-nak, ezt a mínusz C0-t, az 1 mínusz C kalapot pedig ugye S kalapnak, akkor a megtakarítási függvény az egyenlő ugye S0 plusz S kalapszor Y. Tehát ha a fogyasztási függvényt ismerjük, akkor ismerjük a megtakarítási függvényt is, hiszen az S0 az egyenlő mínusz C0-al, és C kalap plusz S kalap, az pedig egyenlő 1-jel. Ha megnézzük, adott fogyasztási függvény esetén egyszerűen le is tudjuk az ábrából vezetni a megtakarítási függvényt. Fölveszek egy segédegyenest, ami 45 fokos. Tehát a meredeksége pontosan 1. És ugye ez itt azt jelenti, ahol a két tengely egyenlő egymással, ha 45 fokos. Ebben az esetben, ugye itt C egyenlő Y-nal, vagyis a teljes jövedelmet elfogyasztjuk. A két tengely egyenlő, tehát minden pontjában, itt C egyenlő Y-nal. Na most C0 pedig ugye a S0, C0-ból az S0-ra tudunk következtetni, ez itt ugye mínusz C0, vagyis S0. Vagyis a megtakarítási függvény az ennek a két pontja, ugye innen indul, és ahol a teljes jövedelmet elfogyasztjuk, ott a megtakarítás nulla. Ez nem párhuzamos ez a kettő, ez véletlenszerű volt, hogy most párhuzamosan jött ki. Majd mindjárt írok rá egy konkrét példát, hogy világos legyen. Tehát például, ha a fogyasztási függvény az ugye így néz ki, hogy 100 plusz 0,8 y, ugye ahol ez itt C0, ez pedig a fogyasztási határhajlandóság, jelen esetben ugye konstans, mert lineáris a függvény, akkor ebből a megtakarítási függvény az előbbiek következtében S egyenlő mínusz 100 plusz 1 mínusz 0,8, vagyis 0,2 y. Tehát csak akkor lenne ugye azonos a meredekségük, mármint a fogyasztási és a megtakarítási függvény, hogyha C alap az 0,5 lenne, tehát pont a felét fogyasztanám el, illetve takarítanám meg a jövedelem növekményeknek. Na most, ez tehát a fogyasztás és a megtakarítás, ugye látjuk tehát, hogy mindkettő a jövedelem függvénye. A beruházási függvény, ugye a beruházás a másik része a keresletnek, ahogy itt az előbb jeleztem, ugye ez lényegében két tényezőtől függ, a kamatláttól és a profitvárakozásoktól. Most az egyszerűség kedvéért tekintsünk el a profitvárakozásoktól, később bekapcsoljuk majd, és vegyük a beruházást egy negatív függvénynek, a kamatláb függvényében, mégpedig az egyszerűség kedvéért ez is legyen lineáris. I egyenlő I0 mínusz A-szor kis I. A lényeg az, hogy negatív meredekségű, az, hogy lineáris, az a modell egyszerűsége miatt adott. Most azonban, amikor az árupiacot önállóan vizsgáljuk, akkor azt feltételezzük, hogy minden tényező, ami más piacoccal összekapcsolja az árupiacot, az adott. Ez a kamatlábra is vonatkozik. Adott. Tehát egy adott kamatlábat veszünk alapul. Az árupiacot elszigeteljük, parciális elemzést végzünk. Valójában az árupiaci kereslet az függ a kamatlábtól, és a kamatláb pedig függ más piacok, például a pénzpiac helyzetétől. De most ezt feltételezzük, hogy adott. Később majd, amikor az árupiacot bővebben vizsgáljuk és összekapcsoljuk másik piacokkal, akkor a kamatláb is egy változó lesz. Nézzük most már, hogyan épül föl ez a modell. A kereslet hogyan határozza meg most már a jövedelmet? Amely ugye semmiképpen sem a potenciális jövedelem, amelyet teljes foglalkoztatás és teljes kapacitás kihasználás mellett termelnénk. A modellhez felhasználjuk az előbbi ábrát. Tehát most itt a kereslet összes elemét fölvesszük ezen a tengelyen, és a vízszintes tengelyen pedig a jövedelmet. Behúzom ide ezt a 45 fokos egyenest, ugye ez az y egyenlő AD most már, hiszen AD a C plusz I. Fölveszem a fogyasztási függvényt. Ugye ez C0-tól indul, és C alap a meredeksége. Fölveszek egy beruházást. A beruházás az ugye nem függ a jövedelemtől, a kamatláb függvénye, viszont a kamatláb az konstans, tehát lényegében a beruházás egy adott nagyság lesz. A kettő együtt adja a teljes keresletet. C plusz I tehát az annyit jelent, hogy ezzel a konstans beruházással fölfelé toljuk a fogyasztási függvényt, és így megkapjuk C plusz I-t. Vagyis ebben az esetben a jövedelem, a kereslet által meghatározott jövedelem, Y csillag, ott lesz, ahol ugye az agregát kereslet az egyenlő a jövedelemmel. Az agregát kereslet ugye az C0 plusz C kalapszor Y plusz I, ahol I egy konstans. Ahol ez egyenlő a jövedelemmel. Látható, hogy ez megoldható Y-ra, tehát ez az összefüggés. Rendezzük ezt Y-ra. Ugye fölcserélem a két oldalt, Y egyenlő, ugye áthozom ezt a C kalapszor Y-t, az egyenlő C0 plusz I-vel. Amelyből, ha Y-t kiemeljük, ugye egy mínusz C kalapot kapunk, azzal átosztunk. Tehát azt kapjuk, hogy Y egyenlő 1 per 1 mínusz C kalap, ugye így osztunk, szorozva C0 plusz I-vel. Ez ugyanaz, mint amit az ábra tükröz, tehát a jövedelem nagyságát a fogyasztási és a beruházási kereslet együttesen határozza meg. Az összefüggés, az egyensúlyi jövedelem alapképlete egy olyan modellben, amelyben csak magánszektor van, tehát ez a képlet. Ezek az úgynevezett autonóm tételek. Ez pedig az úgynevezett multiplikátor, magyarul ugye szorzót jelent, amely megmutatja, hogy ezek az autonóm tételek hogyan hatnak a jövedelemre. Tehát ha például megváltoztatnám a beruházás nagyságát, vagy C0-t, akkor hogyan hat ez a jövedelemre? Tehát mondjuk lenne egy delta C0-om, vagy egy delta Y, delta I, ez hogyan hat a jövedelemre? Ennek a szorzónak az értéke ugye a fogyasztási határhajlandóságtól függ. Tehát ha például 0,8 a fogyasztási határhajlandóság, akkor 1 per 1 mínusz 0,8 az 1 per 0,2, ennek a szorzónak az értéke 5 lenne. Vagyis egységnyi változás az autonóm tételekben, ezt így delta A-val jelölöm, mind a kettő autonóm, kívülről meghatározott, nem függ a jövedelemtől, ötszörösével növelni a jövedelmet. Nézzünk erre egy példát. Tehát legyen az előbbi fogyasztási függvényen C egyenlő 100 plusz 0,8 Y, az I az legyen konstans 400, és határozzuk meg a képlet alapján az egyensúly jövedelmet. Ugye Y egyenlő AD, most fordítva írom eleve. Az AD, tehát az agregát kereslet, a C, vagyis 100 plusz 0,8 Y plusz 400. Ebből y-0,8y az egyenlő 500-zal, vagyis y egyenlő, ugye 1 per 0,2 y, így írom, tehát ugye ez 5, vagy 0,2, bocsánat, 1 per 0,2, vagyis 5, szorozva 500-zal, ez ugye 2500. Ez egy számpélda ugye erre. Tehát ilyen fogyasztási és beruházási feltételek mellett ekkora lesz a jövedelem. Tegyük fel, hogy a beruházás nő 100 egységgel. Például azért, mert javulnak a profit kilátások, vagy azért, mert a kamatláb csökken. De ugye itt az egy exogén tényező, külső tényező, csak feltételezzük. Hogyan változik a jövedelem? Hát ugye végigfuttathatjuk, az azt jelenti, hogy az új beruházás az 500 lesz. Tehát megcsinálhatjuk ezt úgy is, hogy ide jön ez a plusz 100. Ide fölé írom, hogy tudjak haladni. Vagyis akkor ez itt nem 500 lesz, hanem 600. És ennek következtében a jövedelem az 5x 600, az 3000 lesz. De hát ezt tudjuk a képletből is, hiszen a multiplikátor az, ami megmutatja, hogy ha változás áll be az autonóm tételek valamelyikében, jelen esetben a beruházásban, az hányszorosával fogja a jövedelmet növelni. A multiplikátor 1 per 1 mínusz szék alap, az nem más, mint ugye a jövedelem változásának és a beruházás változásának jelen esetben a kapcsolatát mutató összefüggés. Tehát ugye delta y, delta i, bocsánat, szorozva 1 per 1 mínusz szék alappal, az egyenlő delta y. Ugye ha delta i az 100 volt, akkor ebben a példában, mivel ez 5, akkor delta y az 500 lesz. Tehát 500 egységgel nő a jövedelem, ha a beruházás 100 egységgel nő. Ez, most visszaugrok a legelejére. A lényege annak, amit a széttörvény kritikája kapcsán elmondtam. Tehát, hogyha a gazdaságban hiányzó kereslet van, és valamilyen módon a keresletet növeljük, az saját nagyságának többszörösével fogja a jövedelmet növelni, azért, mert ugye, ha egy helyen pótolunk egy hiányzó keresletet, az a következő lépésben növelni fogja a jövedelmét valakinek, akkor az is többet fog tudni költeni, akkor az is növeli valakinek a jövedelmét, tehát ez végigfut a gazdaságon, és az induló keresleti többlet helyett annak többszörösével fogja a jövedelmet növelni. Nézzük például ezt ábrán. Tegyük fel, hogy van egy delta i. A delta i az legyen ekkora. Tehát ez a távolság. Ugye ennyivel nő az összkereslet is. C plusz i plusz delta i. És ekkora lesz ennek következtében a jövedelem növekedése. Y csillag lesz ő. Tehát ugye ez lesz itt a delta y. A multiplikátor hatás azt eredményezi, hogy a kereslet változása az a nemzeti jövedelmet saját nagyságának a többszörösével növeli. Levezethető ebből az ábrából is, hogyha megnézzük, ugye a kereslet először nő annyival, amekkora a delta i. Utána ugye ennyivel nő a jövedelem. Majd annak
elköltik a cég alapszorosát, akkor utána annyival fog nőni a jövedelem.
Tehát egy sorozatként a delta y az egyenlő lesz ugye először delta i, majd annak a cég alapszorosa, majd annak megint a cég alap a négyzeten szerese, és így tovább. Vagyis a delta y, hogyha ez egy végtelen mértani sor lenne, ugye a kvóciense az cég alap, ami kisebb, mint egy, akkor a mértani sor összegképlete alapján ugye az első tag szorozva 1 per 1 mínusz a kvóciens, vagyis 1 per 1 mínusz cég alap. Ugyanazt kapjuk, ugye, mint amit levezettünk. Tehát egy folyamat eredményeképpen. A beruházás csak egy hányada a jövedelemnek. Ha megnöveljük, akkor a teljes jövedelem az nyilván nagyobb mértékben nő. Hogyha ugye a beruházási hányadot azt rögzítjük. Na most kérem szépen, ez a Keynesi modell lényege, hogy lehet növelni a keresletet, de valójában itt a magánkereslet nőtt. Az államnak a feladata, hogy a keresletet növelje. Tehát kapcsoljuk be az államot. Az állam az árupiacra a költségvetésen keresztül kapcsolódik be. Tehát az állami költségvetésen keresztül kapcsolódik be. Az állami költségvetés az a, ugye a bevételek és kiadások különbsége, bevételek az adók, kiadás a körforgási modellből már ismert, a transzferek és a kormányzati kiadások. Amit korábban SA-val jelöltünk, azt most jelölhetjük úgy, hogy BB, ez a jelölés is megszokott, budget balance, a költségvetés mérlege, ugye adók, a bevétel, mínusz a kormányzati vásárlások, mínusz a transzferek. Hogyan hat az állam ezekkel az árupiacra? Egyrészt a kormányzati vásárlás, elnézést, inkább fölcserélem, hogy így a két mínuszt fölcserélem. Tudjuk, hogy az adók és a transzferek azok a rendelkezésre álló jövedelmet módosítják, ugye a háztartások rendelkezésre álló jövedelme, illetve a magánszektor rendelkezésre álló jövedelme az nem más, mint ha levonjuk az adókat és hozzáadjuk a transzfereket. A kormányzati vásárlás az pedig, és ugye ez a fogyasztáson keresztül hat, ennek következtében. Tehát a fogyasztásra hat, ez pedig közvetlenül a kereslet részét képezi. Az állam maga ugye az árupiacon kereslettel lép föl, gondoljanak a körforgási modellre. Hogyan fogja ez befolyásolni, először nézzük a fogyasztási függvényt. A fogyasztási függvény, ugye most már bekapcsoltuk az államot, az a rendelkezésre álló jövedelem függvénye, jelöljük ezt Y, disposable income, illetve ugye jöld ebben az esetben az Y, az nem más, mint C0 plusz C kalapszor Y mínusz az adó plusz a transfer. Tehát módosul a fogyasztási függvény, az állam a jövedelem újraalosztáson keresztül, úgyhogy adókat szed és közben transfereket juttat, módosítja a háztartások jövedelmét. Tehát az, amit most, ha az államot bekapcsoljuk, módosul, egyrészt a fogyasztási függvény, másrészt pedig, hogy megjelenik közvetlenül az állami kereslet. hogyan módosul ennek hatására az agregált kereslet. Az agregált kereslet ennek következtében, tehát C plusz I plusz G lesz, de úgy, hogy C az már az új fogyasztás. Vagyis AD az egyenlő C0 plusz C kalapszor Y minusz az adó plusz a transferek plusz I plusz G. Látható, hogy ebben az esetben az agregált kereslet már, amikor az államot bekapcsoljuk, három szektoros modellben másképpen néz ki, és az állam befolyásolni tudja a keresletet, ugye adókkal és transzferekkel, valamint közvetlenül, tehát ezek a fogyasztáson keresztül, valamint közvetlenül a kormányzati vásárlásokkal. Határozzuk meg most az egyensúlyi jövedelmet. Azonban még egy elemet tegyünk be, tegyük fel, hogy az adók két részből állnak, tehát legyen egy autonóm adó vagy egy összegű adó, amely független a jövedelemtől, például vagyonadó. És legyen egy jövedelem függő adó, ugye az adók jelentős része, ez a nagyobb tétel, az a jövedelemtől függ, makroszinten, hát a személyi jövedelemadó egyértelműen, de nem csak az, hanem például az általános forgalmi adó is. Ha nagyobb a jövedelem, nagyobb az áfa bevétele a költségvetésnek, mert ugye a termék mennyiség után, illetve azok értéke után fizetik. Tehát minden olyan jövedelem korrelál, minden olyan adó, ami korrelál a jövedelemmel, az ide tartozik. Na most ezt feltételezzük, hogy ez lineáris. Az egyszerűség kedvéért természetesen, tehát hogy az adókulcs, a Z, az lineáris. Akkor ugye most határozzuk meg az egyensúly jövedelmet. C0 plusz C kalapszor Y minusz T0 minusz Z szer Y plusz TR plusz I plusz G. Ugye ez itt a fogyasztási kereslet, ez a beruházási, és plusz a kormányzat saját kereslete, a kormányzati kiadások. Fejezzük ki ebből Y-t. Ugye itt van Y minusz Z szer Y, az 1 minusz Z szer Y, de az még szorozva van C kalappal. Azt áthozom ide. Ugye itt kivettem ezt a három elemet, viszont bejön még ugye C kalapszor T0 mínuszban, és C kalapszor TR pluszban. A pluszosat előrehozom. Ebből, hogyha kiemelem Y-t, ugye akkor azt kapom, hogy 1 mínusz C kalapszor 1 minusz Z szer Y, azzal változtok. És akkor megkapom Y csillagot. C0 plusz I plusz G plusz C kalapszor TR minusz C kalapszor T0. Ezt az alapképletet tessenek jól megjegyezni. Ez egy háromszektoros modellben az egyensúlyi jövedelem, illetve hát ugye a fentit, amiből levezettem. Ez ugyanaz, mint az előbb, hogy meghatároztuk az egyensúlyi jövedelmet, csak most az állam bekapcsolásával, tehát ahogy az állam módosítja egyrészt a fogyasztáson keresztül a keresletet, másrészt, hogy megjelent ugye a közvetlen állami kereslet, a kormányzati vásárlás. A továbbiakban ebből látszik, hogy itt az államnak beavatkozási lehetősége van. A fiskális politika, magyarul költségvetési politika, nagyon jól bemutatható ebben a modellben. Ugye az állam módosíthatja a kormányzati vásárlásokat, a transzfereket és az egyösszegű adót, valamint az adókulcsot, és mindez hatni fog a jövedelemre. A kereslet manipuláló gazdaságpolitika, állami gazdaságpolitika, tehát a kereslet befolyásán keresztül képes a nemzeti jövedelmet változtatni. Ez a multiplikátor. Jelöljük ezt alfával. Amelyben már megjelenik az adókulcs. Értelemszerűen ez az adókulcs, hogy bevezettük a jövedelem függő adót, ez csökkenti a multiplikátor nagyságát, ahhoz képest, minthogyha nem lenne adókulcs, tehát ugye 1 per 1 minusz C kalapszor 1 minusz Z, az mindig kisebb, mint 1 per 1 minusz C kalap. Például, hogyha a C kalap az 0,8 lenne, az adókulcs pedig 25%, tehát vegyük például azt, hogy C kalap egyenlő 0,8, és Z az pedig egyenlő 0,25, vagyis 25%, akkor ugye ez 5 lenne, 1 per 1 mínusz 0,8, 1 per 0,2, ez pedig lenne, ugye 1 mínusz Z az 0,75, szorozva 0,8-al, az 0,6, 1 mínusz 0,6 az 0,4, 1 per 0,4 az 2,5 lenne. Tehát ha bevezetünk egy jövedelem függő adót, előtte nem volt, akkor a multiplikátor nagysága módosul, ebben a számpéldában felére csökken. Hát igen, azért, mert ez a hatás, hogy változtatom az autonóm tételeket, ez most már figyelembe veszi azt is, hogy a jövedelem egy részét az állam elveszi adók formájában. Valamekkora százalékát, tehát az nem görög tovább keresletként. Na most, ha az ábrát nézzük, bocsánat, a képleteket nézzük, elég egyszerűen belátható, hogy eltérően hatnak a különböző tételek. Tehát a kormányzati vásárlást, ha változtatom, az e szerint változtatja Y-t. Viszont a transzferek és az egyösszegű adók változtatása az nem azonos ezzel, hiszen itt van előtte még egy C-kalap, és ráadásul az adó az negatív. Értelmezhetjük külön a multiplikátorokat, a kormányzati vásárlások multiplikátora az 1 per 1 minusz C kalapszor 1 minusz Z. A transzferek multiplikátora, tehát amely megmutatja, hogy ha változik a transfer, hogyan változik a jövedelem, az egyrészt ez, szorozva ezzel a C-kalappal, vagyis az C-kalap per 1 minusz C-kalapszor 1 minusz Z. Ami megegyezik abszolút értékben, az egyösszegű adók multiplikátorával, mert ugye az meg egy mínuszjelet is tartalmaz. Vagyis a kormányzat képes növelni a keresletet, hogyha növeli a transfereket és vagy a kormányzati vásárlásokat, míg az adónövelés, az egyösszegű adónövelése az pedig csökkenti a nemzeti jövedelmet. Mert ott van előtte ugye ez a mínuszjel. Na most, a lényeg itt most, hogyha ezt a kettőt összevetjük, hogy eltérő mértékben. A Keynesi elmélet lényegében a fiskális politikára helyezte a hangsúlyt. Tehát Keynes és követői azok azt mondták, hogy az államnak az a feladata, hogy fiskális eszközökkel a keresletet bővítse, amikor elégtelen, tehát amikor nincsen kereslet áruk iránt, és ezen keresztül növelje a nemzeti jövedelmet. Ez a hivatalos gazdaságpolitika rangjára emelkedett már a New Deal idején az USA-ban, és a II. Világháború után, ugye a fejlett országokban, az atlanti világban, sőt, ugye Skandináviában, stb. És létrehozta a jóléti államokat. Ez a Keynesi gazdaságpolitika titka. Azonban a kritikusok, mindig is voltak kritikusok, már akkor Keynes szemére vetették, illetve követői szemére, hogy igen ám, ha az állam növeli a kiadásokat, akkor hiány keletkezik a költségvetésben. Erre a Keynes követők azt válaszolták, hogy nem keletkezik hiány, ugyanis abban az esetben, hogyha nőnek a kiadások, nőni fog a jövedelem, és a nagyobb jövedelemből majd több lesz az adóbevétel. Tehát mintegy a költségvetés a költekezésével teremti meg, ha úgy tetszik, az egyensúlyát. Mert a nagyobb jövedelemből több adót lehet szerezni. Megpróbálták a közgazdászok, Keynes hívei cáfolni a kritikusoknak azt a tételét, hogy itt az állam az egyik kezével ad, a másikkal meg elvesz. Mert ugye, ha az lenne a cél, hogy növelem a kiadásokat, akkor a bevételeket is növelnem kéne. És akkor mit csinált az állam? Nézzük ezt a problémát. Ez a tétel, amelyet most be fogok mutatni, egy norvég közgazdász neve nyomán Havelmo tételnek nevezik. Következőt veti föl. Az állam növelje úgy a kiadásait, hogy vele egyenértékű, egyösszegű adót vessen ki. És nézzük meg, hogy ebben az esetben nőni fog-e a jövedelem. Tehát tegyük fel, hogy az állam azonos mértékben növeli a kormányzati vásárlásokat és az egyösszegű adókat, és az egyszerűség kedvéért tekintsünk el a jövedelem függő adótól. Tehát tegyük fel, hogy Z az egyenlő, bocsánat, nulla, nem pedig egy. Tehát, hogy nincs jövedelem függő adó. Ez az úgynevezett kiszorítás problémája, tehát, hogy nő-e a jövedelem. Nő-e a jövedelem? Kiszorításnak azért nevezik, mert ugye, ahogy mondtam, az állam az egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Tehát a közkiadás az magánkiadás szorít ki, mert ugye elveszi az emberek pénzét. Úgy kellene ezt elképzelni, hogy a kormány egy nagy beruházást valósítana meg, amely beruházás finanszírozására kivetne adót, mégpedig nem jövedelemfüggő adót, hanem mondjuk minden állampolgárnak, függetlenül attól, hogy mekkora az ő jövedelme, az adott időszakban egy meghatározott összeget kéne befizetni. Ami pont fedezné mondjuk ezt a beruházást. Hogyan hatna ez a jövedelemre? Elvettem és elköltöttem, mint állam. Ugye most a kormányzati vásárlások
multiplikátora az 1 per 1 mínusz cék alap.
Mert nincsen jövedelemfüggő adó, ugye? Z az 0, akkor 1 mínusz Z az 1, tehát visszakapjuk az eredeti multiplikátort. Az egyösszegű adók multiplikátora, bocsánat, az egyösszegű adók multiplikátora az pedig mínusz cék alap per 1 mínusz cék alap. Tehát e szerint változik a jövedelem pozitív irányba, hogyha megnövelem a kormányzati vásárlásokat, és e szerint pedig negatív irányba, ha megnövelem az egyösszegű adót. Nézzük tehát. Delta y ebben az esetben az egyenlő ugye delta g-szer 1 per 1 mínusz szék alap plusz delta t0-szor mínusz szék alap per 1 mínusz szék alap. Ennyi lesz ugye a tényleges változás. Ez pozitív, ez negatív. De mivel delta G egyenlő delta T0, delta T0 helyére beírhatjuk delta G-t. Tehát delta T0 helyére ugye beírtam delta G-t. És akkor nézzük meg, hogy ebben az esetben ugye delta G kiemelhető, mennyi lesz a jövedelem változás? Delta G-szer, ugye közös a nevező, összehozhatjuk. Látható, hogy azt kapjuk, hogy eggyel szorzódik a delta G, vagyis, bocsánat, ez itt delta Y, delta y egyenlő delta g. Ez a Havelmo-tétel, amely tehát azt mondja, hogy a kormányzat, ugye, ha azonos mértékben növeli a kormányzati kiadásokat és az egyösszegű adókat, akkor a jövedelem a kiadások nagyságával nő. A lényeg az, hogy nő. Tehát, hogy nem teljes a kiszorítás, az állam úgy tud növekedést generálni ebben az esetben, hogy a költségvetés pozíciója nem romlik. Hiszen ugyanannyival nőnek a kiadások, mint a bevételek. Nem romlik a költségvetés pozíciója, mégis növeli a jövedelmet. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó, hogy így van. Hát, ha így van, ténylegesen. Ugye ez szerint a modell szerint így van. A másik megfogalmazása egyébként, a rövidebb megfogalmazása a Havelmo-tételnek, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés multiplikátora egységnyi. Tehát, hogy a kiegyensúlyozott költségvetés multiplikátora egységnyi. Az állam tehát hatékony fiskális politikát tud folytatni. Most persze azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy úgy ugye az árupiacot elszigetelten vizsgáljuk. Tehát még egy csomó dolog változhat, amiről most azt feltételezzük, hogy változatlan. Például a kamatláb. A modell továbbfejlesztése során, ahol összekapcsoljuk a többi piaccal az árupiacot, ki fog derülni, hogy más veszélyek is leselkednek az állami gazdaság politikára, más is okozhat kiszorítást, mint az adók. Például a kamatlábon keresztül, ha a kamatláb emelkedik, a beruházások csökkenése jöhet létre. Na most, vigyük még tovább ezt a gondolatot, ejtsük el ezt a feltevést. Tehát tegyük fel, hogy van jövedelemfüggő adó. És figyeljenek arra, amit mondok, tehát mielőtt levezetném a problémát. A jövedelem függő adó jó dolog, a vizsgálat szempontjából, ugyanis ha növelem a kormányzati vásárlást, akkor az növeli a jövedelmet, és a növekvő jövedelemből pedig bejön egy többletadó, a jövedelemfüggő adó révén. Lehetséges lenne az, hogy a delta G által előidézett delta Y, ugye ami egy T-szer delta Y fog majd eredményezni, hogy ez a jövedelemfüggő adó finanszírozza delta G-t. Sőt, ugye föltehetjük azt a kérdést, hogy milyen adókulcs lenne az, amelynél, hogyha az állam növeli a kormányzati vásárlásokat, és ezzel jövedelem növekedést indukál, a jövedelem adó bevétel, a többlet jövedelem adó bevétel az finanszírozza ezt. Ugye ebben az esetben a költségvetés pozíciója szintén nem romolna. Na most itt azonban van egy probléma. Ha emelem az adókat, akkor értelemszerűen ugyanazon delta Y mellett nagyobb lesz az adóbevétel. Viszont ha emelem az adókulcsot, akkor ugye mivel a multiplikátor az most már tartalmazza az adókulcsot, a multiplikátor értéke csökken. Tehát, hogyha z nő, akkor annak az az eredménye, hogy ez csökken, vagyis kisebb lesz a delta y. Hát, a kérdés az, hogy létezik-e olyan adókulcs, amelynél mégis ugye lehetséges, hogy finanszírozza a kormányzati vásárlás a megnövekedett jövedelemből befolyt jövedelemadó. Hát írjuk ezt föl. Tehát ugye delta G az egyenlő T-szer delta Y, de delta Y az pedig egyenlő delta G-szer a multiplikátor. Ugye, tehát írjuk föl, delta G az egyenlő T-szer delta Y, delta Y helyére pedig írjuk be azt, hogy T-szer delta G-szer 1 per 1 minusz C kalapszor 1 minusz Z. És oldjuk meg ezt T-re. Bocsánat, elkövettem egy hibát, gondolom föltűnt, tehát én amikor nem ezen a kurzuson tartok előadást, akkor én a jövedelem függő adó kulcsát azt T-vel szoktam jelölni, és ez most némi zavart okoz. Tehát a kis tét írtam véletlenül. Tehát ez mindenütt értelemszerűen Z az adókulcs. Mert a tankönyvi jelöléseket akarom használni, csak más tankönyvben nem Z-vel jelöli. Remélem, hogy most már mindenütt átjavítottam. Még itt nem. Határozzuk meg tehát Z-t. Ugye a delta G kiesik, akkor ezzel átszorzunk, és a másik oldalon Z-t kapunk, tehát azt kapjuk, hogy 1 mínusz, kicsit följebb viszem, hogy jobban látszódjon, C kalapszor 1 mínusz Z, az egyenlő Z-vel. Végezzük el ezt a szorzást itt, és akkor azt kapjuk, hogy 1 mínusz C kalap mínusz C kalapszor Z, az egyenlő Z-vel. Ezt hozzuk át a másik oldalra, és akkor itt ugye azt kapjuk, hogy 1 mínusz C kalap, az egyenlő Z plusz C kalapszor Z. Itt emeljük ki Z-t, ezt így csinálom, Z-szer 1 mínusz C kalap. Látható, ugye összevetve,
hogy ez csak akkor teljesülhet, ha Z a kérdés, hogyha Z egyenlő 1. Vagyis 100%-os az adókulcs, hát ugye ilyen nincs. Tehát akkor lehetne csak, akkor teljesülne csak az a követelés, vagy követelnénk, hogy az állam olyan növekedést generáljon, a kormányzati vásárlások növekedése által egy meghatározott adókulcs mellett, hogy az finanszírozza saját magát, ha 100%-os lenne az adókulcs, nyilván az elképzelhetetlen. Nem világos a levezetés? Tessék? Hát, ugye ez volt az alapfeltevés. Tessék megnézni. Azt hittem, hogy ez világos lesz. Igen? Itt? Igen. Bocsánat. Ez meg, ez stimmel, és világos, tehát Z, és akkor értelemszerűen ez mínusz. Hát egyébként csak úgy teljesülne ez, elnézést kérek, akkor volt egy hiba a levezetésben, csak úgy teljesülne természetesen. Tehát a végeredmény az jó, ugye, amelyből az összefüggés kijön, hogy csak 100%-os adókulcs mellett teljesülne ez. Na most kérem szépen, a modell, amelyben itt gondolkodunk, az tehát, hogy változtatgatom én a kormányzati vásárlásokat, a transzfereket, az adókat, és természetesen most már magát az adókulcsot, meg az egyösszegű adókat is, és vizsgáljuk meg, hogy ez hogyan hat a jövedelemre. Egy nagyon egyszerű példát hadd mutassak erre, és akkor abban talán világosabb lesz. Természetesen gyakorlaton majd, gyakorlatokon fognak ilyen példákat csinálni. Tehát ebben a modellben kéne ugye gondolkodni. Ez így rendkívül egyszerű. Tehát tegyük fel, hogy C0 egyenlő 100, C kalap egyenlő 0,8, vegyünk egy beruházást, az legyen 400, ugye ugyanaz a helyzet még, mint a magánszektor, ugyanaz a példa, csak most tegyünk bele mondjuk egy kormányzati vásárlást, és tegyünk bele egy adót és egy transzfert. Az adó legyen 200 plusz 0,25 y, és a transzfer pedig legyen 400. És nézzük meg, hogy ilyen feltételek mellett hogyan változik, ugye mekkora lesz a jövedelem, és hogyan változik, hogyha hát csak az alapképletet írom föl, ugye y egyenlő ad, és ugye c0 plusz 0,8-szor, bocsánat, a c0 helyére be kell írni ugye a százat, y mínusz az adók, vagyis mínusz 200, mínusz 0,25 y, plusz a transzferek, bocsánat, plusz 400 plusz i az 400 plusz g az 300. Látható, hogy ha y-ra megoldjuk, ugye egyetlen ismeretlen van, ez y minusz 0,25 y az 0,75 y, a szorozva 0,8-al az 0,6 y, azt áthozom ide. És itt pedig ugye kapom, ezt ugye 200 mínuszban, pluszban 400 az 200, szorozva 0,8-al az 160, meg ugye ezek a tételek, ez 700, 800, meg 160 az 960, és ugye így kapom meg az egyensúly jövedelmet, ez ugye 1 per 0,4-szer, vagyis 2,5-ször 960, az mennyi az? 2-szer, 4 az 8, 16, az 2400, ugye? Annyi jön ki? Természetesen akkor itt is vizsgálhatjuk, hogy mondjuk egy 100 egységnyi kormányzati vásárlás növekedés, vagy egy 100 egységnyi transfer növekedés, vagy egy 100 egységnyi adónövelés. Hogyan hat a jövedelemre? És természetesen ezt a multiplikátoron keresztül is be tudom mutatni. Tehát ezt akár fejből tudom, hogy 100 egységnyi adónövelés, itt e szerint 1 per 0,4 szerint 2,5-szeresével hat a jövedelemre. A transzfereké pedig, ugye, mivel az székalap per 1 minusz székalap, 0,8 per 0,4 kétszeresével, tehát az csak 200-zal növelni a jövedelmet. Ez meg 200-zal csökkenteni. Hát köszönöm szépen a figyelmet, az időm lejárt, ennyi volt.